juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány a Hungary Health programon keresztül 100 000 eurós gyorssegélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbej Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. A háborús helyzetben Libanon elhagyására szólítja fel a magyar állampolgárokat a külgazdasági és külügyminisztérium. A nagykövetség egy esetlegesen fellépő veszélyhelyzet esetén a leggyorsabban azoknak a magyar állampolgároknak tud segíteni, akik konzuli védelemre regisztráltak, hívják fel a figyelmet. Az izraeli hadsereg és a hivatalos iráni sajtó is megerősítette, hogy Irán rakétatámadást indított még kedden este Izrael ellen. Több mint 200 rakétát lőhettek ki a zsidó államra. Ez egyértelmű jele annak, hogy megkezdődött az eszkaláció a közel-keleten, írja az Index. A támadás hírére pánikba estek a tőzsdei kereskedők, felszökött az olajára, estek a részvények, az aranyárfolyama pedig mindenkori rekordját ostromolta. A globális hangulat elromlott, az amerikai tőzsdék 1,5%-os mínuszban zártak kedden. Ahogy a geopolitikai konfliktusok elmérgesedésénél megszokhattuk, a dollár most is erősödésnek indult, a feltörekvő devizák, mint a forint pedig, ahogy a pénzügyi szakemberek fogalmaznak, hátraarcot vettek. Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője az Indexnek azt mondta, az euró 400 forint fölé drágulhat. Válaszcsapást helyezett kilátásba az Izrael tért iráni rakétatámadása Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és kudarcnak ítélte azt. Ugyanakkor Irán is figyelmeztette Izraelt, hogy tartózkodjon megtorló csapástól, mert súlyosabb válaszlépésre számíthat. Közben Izrael Libanon fővárosát Beirutot támadja, legalább 5 támadást intézett a város déli külvárosi részén a Hezbollahhoz tartozó katonai célpontokra napközben. Izrael külügyminisztere bejelentette, hogy a zsidó állam nem kívánatos személyé nyilvánította az ENSZ főtitkárát. Az ok, hogy Antonio Guterres nem ítélt el egyértelműen Irán előző napi Izrael elleni súlyos rakétatámadását, és ezért a portugál politikus nem léphet be az országba. Magyarország elutasítja a háborús eszkaláció veszélyével járó újabb Európai Uniós javaslatot, amelynek értelmében a közösség katonai tanácsadókat vezényelne Ukrajnába a kiképzőművelet koordinálására, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megismételte, mi a békepártján állunk. Uniós projektekhez szükséges önerőhöz nyújt támogatást a kormány, tájékoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-t. Az intézkedés a 2021-27-es időszakra benyújtott pályázatok hazai forrásból történő támogatását teszi lehetővé, többek között költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, egyesületek, egyházi jogi személyek, alapítványok és többségi állami tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára. Az Európában tapasztalható folyamatokkal ellentétben itthon 2010 óta kevesebb, mint a felére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, mondta Rétvári Bence a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 10 évvel ezelőtti létrehozása alkalmából. A 2010-es kormányalakítás idején 447 ezer bűncselekmény elkövetését regisztrálták a hatóságok, ez mostanára radikális mértékben 178 ezerre csökkent, ami kevesebb, mint a fele a korábbi adatoknak, ismertette a belügyminisztérium államtitkára. A rendvédelemre fordított forrásokat 449 milliárdról 1309 milliárd forintra emelték. Mintegy 1 millió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon 2015 óta, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondyi György szólt arról, az a furcsa helyzet állt elő, hogy miközben Magyarország a saját forrásai felhasználásával teljesíti a schengeni külső határok védelmére vonatkozó kötelezettségeit és megállítja az illegális bevándorlókat, ezért támadják, sőt még bírságot is fizetnie kell, ha a kormány készen áll arra is, hogy pert indítson az Európai Bizottság ellen. Európai közös nyilatkozatot fogadtak el az erdők védelméről, tudatta az Agrárminisztérium. A Forest Europe szervezet Bonnban megrendezett magasszintű fórumán 33 ország vett részt. A konferencia célja, hogy közös stratégiákat dolgozzon ki a fenntartható erdőgazdálkodás megerősítésére a tágabb európai régióban, és válaszokat keressen a klímaváltozással, biodiverzitással, az erdőgazdasági szerepével és a társadalom részére nyújtott szolgáltatásaival összefüggő erdészetpolitikai kihívásokra. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, és szinte országszerte kell esőre számítani, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 10-11 fok körül alakul, és aztán napközben is csupán pár fokkal lesz melegebb. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda Fűrelész című regényének 25. részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Hónapra rá, mikor fejér megint nullára értékelte a zárt helyimet, tanástalan keserűséggel mentem haza, anyám csillogó szeme örömet jelzett. Levelet adott a kezembe, Fritz Lehner levelét. Nagyon szép levél volt, sokáig őriztük, apám vasárnap emelte poharát Lehner úrra. Aki Berlinben konyhafelszereléssel kereskedik, és aki engem választott, a Milánó beküldte 20 levélírója közül. Apám arra kért, írjam össze, ki mások jelentkeztek más lányoknál. Nehéz napon volt, a tanárnő a megvalósításból értékelésre sem méltatott. A dolgozat miatt szégyenemben az asztalnál elsírtam magam. Nem vigasztalt senki, Cili sem, úgy tettek, mintha nem vennék észre. Apám másnap felhívta kibédit telefonon, megkérte, nem tudná elintézni, hogy gyermeke levelező partnere is gyerek legyen, mint maga a lány. Nincs köztük iskolás, hallotta. Csupa felnőtt akar magyarul tanulni, fiatal felnőtt. Egyébként a vállalkozást a kultuszminisztériumban is támogatják. Csupa felnőtt? Kérdezte apám. Ez nem tűnik fel senkinek. Kibédi nevetett. Ő félig száz volt. Azt felelte, ha üzleti kapcsolatot akarnak velünk építeni, és valami gazdasági tervet készít elő a kormány, akkor ki gyakoroljon kivel, aki előtt nem szégyelli majd hibás szóhasználatát a nyelvet tanuló német fiatal férfi vagy nő. Egy iskolás gyerek nem okoz lámpalázat, van az elgondolásban logika. Apám többé nem vitatta az ügyet, tudomásul vette az egész család. Így indult a kapcsolat Fritz Lehner és köztem. Rengeteg képet küldött magáról, szüleiről, megírta, nincs felesége, még olyan nő sincs, akit máshonnan ismerne, mint vevőként a boltból. Családunk egy idő múlva átvette Lehner úr stílusát, kezdtünk töredezett magyarsággal úgy beszélni, ahogy ő is, hibásan. Én persze nem mondtam meg az osztályban, hogy a német nem korban hozzám illő, azonnal átköltöttem az életrajzát is. Cili ott hagyott, amikor meghallotta, hogy olyan lett előadásomban Lehner, mint az ifjú Siegfried, pár logikussá tehető évvel meg is fiatalítottam. Azt mondtam róla, archeológus hallgató a Berlini Egyetemen. Ez volt az egyetlen, amit mindenki elhitt, kivéve András Annát. Pedig, amit kitaláltam, pontosan rímelt saját érdeklődési körömre. András egyszer, mikor a kíváncsiaknak éppen a Lehner levelét mutattam, ez volt az első olyan nap, amikor felső tagozatosként barátságosabbá váltam, és mással is foglalkoztam az iskolában, mint a Fehér Üggyel vagy Ágoston iránti szerelmemmel. András nem hívtam, de odajött, és szép csendesen azt mondta. Kérlek, Magdolna, ne csinálj propagandát Gömbösnek, ha elkerülhetjük. Annyi mindent nem kerülhetünk el úgysem. Csak néztem rá, mi baja van. Nem tudtam ki Gömbös, csak azt, ami valaha volt, a mitológiát. Semmit, amit később Cili magyarázott el aggodalmas arccal, szorongva Battyányi utcán. Gömbös most miniszter és német barát, és mi állandóan ennek a felmérésével foglalkozunk, mit használhat nekünk, ha melléjük állunk. Néztem rá, akár kínaiul szólhatott volna, nem tudtam, mire céloz. Hogy lehet az, hogy András és Cili ugyanúgy reagálnak? András zsidó lány, mondta Cili, gondolod, hogy neki Gömbös mindegy? Miért ne volna? Néztem vissza testvéremre. Hát nem mindegy neki, ki a miniszter. Nem mindegy, Dódi, mondta Cili szomorúan. Hogy volna mindegy? Én azt hiszem, vissza kell, hogy vétesselek valami módon a cserkészedbe, mert különben elbotlasz a napok közt. Azt se tudod, hol élsz, miben élsz. Mert a cserkészek tudják. Hogyan, Cili? Ne kezd újra a bogokat, meg a cserebogár hadjáratot. Nem nevettem, ingerült voltam. Ja, Istenem, felelte Cili. Megint az a bog, meg a cserebogár, mintha arról szólna a cserkészet. Hadd segíteni, Dódi, mielőtt újra csinálsz valamit, ami rossz, és megint gödörbe esel. Azt se szeretem, hogy levelezel Lehner úrral. Szégyen, ha nem tudod nélkülözni az udvarlókat. Pedig lettek volna, akiket te vadítottál el, mert minek emlegeted mindig az ókort, mint egy bolond. Megsértődtem, és tiltakoztam. Engem várhatnak, csak nem Fehérnél. Apámat kezdte unszolni. Igazítson már el a jelenben. Most nem Augustus császár korát éljük. Értesse meg velem, miért ideges András Gömböstől, és hogy miért több ágazatú a magyar politika, miért barátkozunk olaszokkal és németekkel. Apám dühöngött, leszítta a Cilit. Mit kezd fontoskodni? Nekem meg, mikor faggatni próbáltam, azt mondta, azt is felejtsem el, hogy van magyar belügy meg külügy. Nem akarja hallani, nem az én dolgom, ne is legyen. Ez a felnőttek és a politikusok világa. Persze valami baj lehetett az országban, amiről nekem senki se beszélt, de mondhatott Cili bármit, nem érdekelt. Lehner időnként apróbb ajándékot küldött nekem. Némileg javult magyar íráskészsége, az én német szókincsem megnövekedett. Az osztály kirándulása már úgy mentem el, mint akibe a német levelező partnere, holt szerelmes, és azt éreztem, már nem vagyok párja. Az ismeretlen ugyancsak kis hal volt, de reális hal. mutatható képekkel. Berlini utcaképet, valami tavat küldött, ahová strandolni járt, rengeteget kérdezett lehetetlen dolgokat. Apám mindig elkérte a levelet, és a legtöbb kérdésre azt mondta, erre nem tudsz válaszolni, mert az iskolai oktatás nem tartalmazza. Tanyát meg ne akarjon látni, mert Lidikáékhoz nem viszel el senkit. Apám határozott volt, majdnem haragos, nekem meg voltak éppen mindegy volt. Bizony szégyeltem, titkoltam is, hogy egy konyha felszerelési bolt tulajdonosa az állítólagos udvarlóm és távoli szerelmem. Sznob voltam, becsvágyó, Cili alig bírt fékezni. Gondoltam Cilire egyébként, de András Annára is, amikor Bécsben bementem a főpostára, ez már nem az első bécsi esztendőm, hanem a harmadik, és nem is az én ötletem a postai látogatás, és kértem egy berlini telefonkönyvet, hadd keressem meg Léner számát, akit szeretnék felhívni. Sok Lénert találok, de egy se Fritz azon a címen, ahonnan a levelek jönnek. Márize várt otthon, ő nyitott ajtót, amikor hazajöttem a főpostáról, ahová be kellett gyalogolnom, és törnöm a németet, amit már anyanyelvszerűen beszéltem akkorára, hogy gyanút ne fogjon az ottani megfigyelő. Márize végighallgatott, aztán szánakozva megcsóválta a fejét, és azt mondta, Recht lén is. Szóval szakasztott Szabó megoldás a hülyeségben. Nem először csaptak be, de ez másképpen érintett. Láttam már az óriási saktáblát, amelyet létesítettek Európa térképe felett. És benne, mert egy életbe sok minden belefér, Léner századost, aki az én hülye hencegésemre meglátogatott Bécsben, aki közeledésének hírére a plébánián bújtattuk el Zieglind apját, és aki miatt új szerepet kaptam, majdnem olyan voltam, mint egy birodalmi fiatal lány, így kívánta Márize és a biztonsági kódok. Hát játszottam Lénernek, aki változatlanul hazudott. Nem tudta, tudom, hogy sose volt boltja, hogy egy levelezőnek sem volt szándéka Magyarországon kereskedelmi kapcsolatokat létesíteni, hogy benne voltunk mi 20-an az iskolából az információs tervben. Megint előre futottam. Hol van ez még? Most érkeztünk meg a bánkúti menedékházba. Most főzünk, kirándulunk, nevetünk, boldogok vagyunk, most élvezem igazán a tanárok jelenlétét, most van az a tábortűz, amely mellett Förster arccal lelepleződik, aki mikor kifogytunk a műsorból, megkérdezte, nem unnánk-e, ha nemrég megtalált hadinaplója pár oldalát felolvasná, és szállt a szó a bánkúti tisztáson, és szemünk láttára egyenesedett fel hőssé az a férfi, aki az iskola bohóca volt. Helyette ezentúl véresen és hullák között Förster főhadnagy lovagol, aki megtalálja az elmenekült osztrák-magyar konzul lányához írt szerelmes leveleket, amelyeket kiástak a szerbek a rejtekéből, és szétszórva otthagytak a támadás után a feldúlt lányszobában. Átéljük, mit látott Galíciában és a délvidéken, azt is, amikor Förster főhadnagy a levelező lapokat megleli, rajtuk a kisasszony címe, aki a vőlegényétől kapta az értesítéseket, aki éle, hale, ki tudná. A főhadnagy csomagban elküldi bécsi címére a kisasszonynak, amit talált. Annál maradjon, akit szeretett az az osztrák, aki időközben elesett. Azt már nem mondta hozzá, amit azonnal megéreztünk ott, a bánkúti tábortűz mellett, hogy az osztrák kisasszony később, a háború után megismerkedik Förster főhadnaggyal, akit hősi magatartásának elismeréseképpen ki is tüntetnek, aki századossá lép elő, aztán leszerel, és elveszi feleségül a jelenlegi beteges virágarcút, aki immár Försterné lett. A mi Françoisunk már annyi vért, kint és halált látott az első világháborúban, hogy nincs ereje kezét büntetésre emelni arra, aki nem készült a leckéből, akinek nagy szüksége lesz rá, úgyis megtanul franciául tisztességesen, akinek meg nem hiányzik további életében. attól miért vegye el a gyerekkor örömet hozó nevetés rejtő óráit? Egész emberi nagysága ott van előttem Förstler tanár úrnak, az általam is ezerszer kicsúfolt monsieur-nek. A torszfénynél meg kellett törölnöm a szememet, amire az információ darabokat összeraktam. Hogy Gréti néni, Förstlerné nem bírta volna a kirándulást, járni is alig engedte a férje. Céli úgy érezte, egy kurta dalt azért hálából, hadd énekeljen el a tanár úrnak. Céli döntéséből, aki a szeménél jobban féltette a hangját, már tudtam, hogy felfogta ő is, mit árult el a hadinapló a mi francia tanárunkról. És egyetlen kurta dalra Céli művészete, ha nem a tanár úrnak, de a lánynak, akit a talált levelek hoztak az útjába, mégiscsak bókolt a René nénitől tanult nagy udvari bókkal. És szállt a kurta dal, persze, hogy németül. Céli, ha énekelt, mindent ki tudott ejteni hibátlanul. Du bist wie eine Blume, so hold und schön und rein. Az a csillagos ég, az a csillogó hang, az a megrendült lánysereg, az a rettenetes szégyen, hogy pojácának tartottuk. Micsoda boldogító megszégyenülés! Thank you. Aztán aludni kellett menni. Akkorára a névsorolvasásnál eszméltem fel, hogy műsor előtt, míg a tanár úr felolvasott, úgy látszik, előre ment csinszka fejű. És miután Adél kisasszony nincs itt, Ágoston tanár úr se látható. Ezek már alusznak. Sokáig tartott, míg valamennyien megmosakodtunk, aztán az is, míg lehiggadtunk a napi izgalmak után. Én eltűnődtem anyám szavai igazságán, mert édesen és boldogtalanul azt éreztem, most éltem át újabb előhalálomat, mert bűn akkorát tévedni emberismeretben. Komédia játszódott le minden francia órán. Én egy valódi férfival, talán életem első valódi férfiával találkoztam, aki mindenkit megtévesztett látszólagos közönyével. Förstler tanár úr nagyon is figyel, csak valami másra, talán arra, ami még eljövendő, és ami miatt nem tartja lényegesnek, hogy már most megtanuljunk rettegni és félni az iskolában, ahogy engem Fehér Margit megtanított. Cili szerencsére elaludt. Kimerítette ennyi ének is, amibe beledalolta egész megrendült szívét, meg persze az az édes erdei illat is. Én nem bírtam aludni. Magamra kanyarítottam a pizsamám fölé a kötelező lódent, és kiúvatoskodtam a hálóteremből. Tudtam, bal felől a két férfi tanár alszik, jobbról Móri Mária és Adél néni. Ahogy kifelé tapogatóztam a saját szobánkból, a lábam az ajtó melletti legelegánsabb, mert a fürdőhöz a legközelebb fekvő ágyba botlott. Na még csak az hiányzik, hogy felébresszem csinszka fejűt. Csak hogy ő nem volt a helyén. Kerestem a fürdőszobában, ott sem leltem meg, és minden áhítatom François és a szépséges éjjel miatt elpárolgott. Gondoltam, szólok Adélnak, valaki nem tért vissza a tábortűztől. Bekopogtam. Móré kiszólt, megkérdezte, ki az és mit akar. Én engedelmet kértem a zavarásért, és mondtam, Adél nénivel akartam beszélni. Móré közölte, fáj a feje, pár percre sétálni ment, keressem később, vagyis inkább holnap, mert ha valami közölnivalóm van, az elbírja az éjszakát. Adél tanárnő nem fog velem konferenciázni. Kísértett a gondolat, neki mondom el, hogy csinszka nincs sehol, de aztán megrémültem, mert ha se Adél, se csinszka, akkor feltételezhető, hogy Adél magához intette azt a szörnyeteget, és most együtt sétálnak, talán csak mondta, hogy a feje fáj, talán figyelmeztetni szeretné, hogy ne kergesse már örökké Ágoston tanár urat, mert nem hozhat hírbe senkit, legkevésbé a nevelőjét. Mentem, mint az Éneisz második énekében a puha árnyékokon át, az alvilág útján lépegetők, hálópizsamában és eső elleni lódenben, mezitlábas cipőben. Nagyon nem mertem nekivágni az ismeretlennek, csak arra lépkedtem vissza, amerre már jártam, ahol a rengeteg bokor képzett vadrózsa sátrat, amit délelőtt úgy megcsodáltunk. És tovább nem is kellett mennem, mert akkor egyszerre két halálos ütést kaptam, és azt már nem lehetett semmi módon szelíddé stilizálni. Ágoston és csinszka ott feküdtek együtt a kőpadon, a bozóttá terebélyesedett vadrózsa sátor alatt. Ágoston csókolta csinszkát, olyan volt, mint egy őrült, és hogy megsemmisülésem tökéletes legyen, a nagy fa mögött, közvetlen a közelében, a kéreghez lapulva, háttal nekem, ott láttam Adélt. Fél profilban állt a holdfényben. Annyi emberi nyomorúság, mint az ő arcán volt, nem férne rá egy ábrázolatra. Mindjárt értettem mindent. Nem volt soha Gyóni Géza arája. De egy esztelen szerelem áldozata nős kollégája iránt, aki nem akarja, vagy nem tudja elvenni, és ennek a viszonzatlan, házasság gátolta Abelard Eloise szerelemnek bánkút az éjjeli szintere, ahol végre kiderült, Ágoston is csak férfi, Adél is csak nő. S hogy csizka fejű micsoda, azt nem mertem megfogalmazni. Én most csak ugyan meghaltam. Azt éreztem, velem együtt halott mesterem, Ágoston is, akit törvény tilt egy megszédült diáklánytól, mert nem tehet szeretőjévé, és Adél miatt is meghaltam, mert minek hazudott. Nem volt éhen halt galíciai hadifokoly, sem titkos vőlegény sehol. Ő csak egy öregedő, féltékeny lány, aki így tudta saját reménytelen érzéseit nemessé cizellálni. Szemem előtt gyors egymás utánban meghalt példaképem, Adél, mesterem Ágoston, aki ezután soha többé nem lehet mesterem. Meghaltam én is. Csak Csinszka, akitől nem is vártam mást, maradt életben. Cili éjjel arra riadt fel, hogy zokogok. Rémülten ereszkedett le az emeletes ágyról mellém, de nem tudtam elmondani neki semmit, és nem is akartam, s ha mégis nem itt, nem most. De Cili mindig mindent tudott. Ő vette észre, hogy kabátban vagyok, cipőben, leszette róla, mielőtt mások észreveszik. Aztán mellém feküdt, mint mikor kisgyerekek voltunk, és belekérdezte suttogó szájával a hajamba. Ki vitte a lányt? Ki? Sírtam, és zsebkendőmön átfeleltem, hogy tompítsam az okogást. Ki? Ott láttam őket fekve a padon. Adél is látta. Ott leste őket a bokor mögött. Szegények, mondta Cili. Jó, Istenem, mindenki milyen nyomorult. Adél, aki nézte, és te, aki láttad Csinszkát és Ágostont. Édesem, drágám, ne sírj. Emlékezz rá, mit mondott mamája. Gondolj Förstlerre. A többit elvesztetted. Őt megkaptad, mert láttál egy igazi férfit. Hát neked is van valaki. De én szerelemmel szerettem Ágostot. Sírtam tovább. És akkor testvérem hagyta, hogy elpihenjen könny áradatom. Mikor elapadt, csak akkor tért vissza a helyére. Közben két lány is felébredt. Cili halkan azt mondta, elnézést a zajért, most jött meg a mosdóból. Aztán kint ajtók csapódtak, és én tudtam, Adél most tér vissza Móré mellé, és azt is, hogy Csinszka most lépett be hozzánk. És akkor már csendesen, de megint sírni kezdtem a szégyentől és a megsemmisüléstől. Jabloncai Lenke ott volt a szobában, ahol nem is volt, és azt mondta. Semmi az, kicsi. Minden előhalál hasznodra van. Az utolsó már olyan könnyű lesz, hogy észre sem veszed. Csak a legelső olyan, hogy azt hiszed, belepusztulsz.
Szabó Magda Fűrelész című regényének 25. részét Bánsági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Mégis Minket egybe, kik sok felől jöttünk, Krisztus király. Worship your holy name. comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy. Worship your holy name. Bless you, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sing like never. Your holy name, Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.